Gondolkodtál-e már azon, hogy mitől lesz felemelő, és mitől lesz lehúzó egy kapcsolat? Feltételezem, hogy ugyanúgy, mint én, te is megtapasztaltad, hogy egy kapcsolat egy másik embertársaddal. És itt nem feltétlenül párkapcsolatra gondolok, vagy házasságra, hanem úgy általában minden emberi kapcsolatra. Emberek közötti kapcsolatokra. Mitől lehet felemelő, és mitől lehet lehúzó egy kapcsolat? Még mielőtt belekezdenék ebbe az elmékedésbe, amelyről őszintén remélem, hogy meg fogják egy néhányan érteni, és akár a hasznukra is tudják majd fordítani későbbiekben. Elmondanám, hogy van egy olyan bejegyzés a kiáltószó.hu oldalon, amelynek az a címe, hogy Isten rend élete és szer eleme. Játékos magyarsággal, magyar játékossággal. És úgy gondolom, hogy ez a bejegyzés, ez az írás segíthet bárkinek egy olyan átfogóbb képet kapni arról, amiről itt most szó lesz. Még arra is felhívnám a figyelmet, a kedves hallgató figyelmét, hogy én nem vagyok annyira intelligens ember, hogy minden megértést készen becsomagolva odaadjak az embertársaimnak. Bármennyire is szeretném, hogy azt a látást, amit én megkaptam Isten kegyelméből, mindenki más megkapja. Minden kedves embertársam, barátom és ellenségem megkapja. Nem tudom átadni. Meg tudok világítani bizonyos dolgokat. Meg tudok mutatni. Rá tudok mutatni bizonyos dolgokra, amelyekre én már rálátást nyertem Isten kegyelméből. De viszont azt nem tudom megcsinálni, hogy a megértést, hogy teljes mértékben, teljes egészében odaadjam embertársaimnak. Sőt, még arra is felhívnám a figyelmet, hogy ha valaki azt hiszi, hogy erre bárki képes itt a Földön, bármilyen guru, bármilyen mester, felemelkedett mester, vagy vallásos ember, vagy pap, vagy lelkész. Ha valaki azt hiszi, hogy ember az embertől megkaphatja a teljes igazságot, durván becsapja magát. Aki azt hirdeti, drága hallgató, aki azt hirdeti, hogy ő képes odaadni az igazságot számodra, az ember az hazudik, teljesen biztos, hogy hazudik. És ő nem lehet más, mint egy báránybőrbe bújt farkas, aki a segítőkészség áruhájában jelenik meg a te életedben, és ejteti veled, hogy egy bizonyos juttatásért segíteni fog neked. Helyrehozni a problémákat. Meggyógyítani az életet. Ez hazugság, teljes mértékben. Ezt én már most kijelentem, aki nem hiszi, teljesen biztos, hogy későbbiekben fog kapni erre vonatkozóan megértést. Meg fogja érteni, hogy miért van az, hogy ember az embernek nem tudja odaadni az igazságot. Lehetetlen. Az igazság útját meg lehet mutatni bárkinek, főképp, aki őszintén éhezi az igazságot. De az igazságot készen becsomagolva képtelenség átadni. Azért, mert az Úristen nem azt akarta, hogy ilyen Mikulás csomagban, vagy ilyen angyalkás csomagban, piros masnival becsomagolva, egyik ember a másik embernek odaadja az igazságot. Sőt, hogy igazából, mint tudjuk, a legtöbb rendszer így alakult ki, legtöbb rendszer így született, emberi rendszer, legtöbb vallás így született, legtöbb izmus így született. Nem csak a buddhizmus, hanem a keresztény izmus is, drága barátom, az is így született, hogy elhitették az emberekkel, hogy ember az embernek odaadhatja az igazságot. Erre azt mondta Jézus, hogy a vak vezeti a világtalant, mind a kettő a szakadékba esik. Mindazonáltal én ebben a videóban megkísérlem valamelyest szemléltetni, hogy minek köszönhető az, hogy egyes kapcsolatok felemelők tudnak lenni. Érzed azt, hogy felemel az a kapcsolat. Érzed azt, hogy levegőben jár, szinte levitálsz. Más kapcsolatok viszont lehúzók. Majdnem, hogy földhöz döngölők tudnak lenni. Én a magam részéről mind a kettőt megéltem. Mind a kettőbe nyertem betekintést. Tudom, hogy mit jelent, hogy egy baráti kapcsolat lehúz. Úgymond felsöpri a földet velem, akár. Vagy egy párkapcsolat is lehúz. És azt érzem, hogy folyamatosan kiszipolyozza az életerőmet. És azt is megtapasztaltam Isten kegyelméből, hogy mit jelent, amikor egy baráti kapcsolat felemel, akár egy egészséges férfinő kapcsolat is felemel, szinte a levegőben jársz tőle. És ebben a videóban, ebben a hanganyagban arról fogok beszélni, amit Isten kegyelméből megértettem erről a dologról. Közben jelzem azt is, hogy ha valaki majd olvassa a Bibliát, de először is úgy vágyik arra, hogy az élet szerzője kijelentse számára az élet igazságait, és úgy olvassa a Bibliát, abból is, a Biblia segítségével is meg lehet érteni nagyon sok mindent az életről. Kiváló eszköz a Biblia. Ezt én többször mondtam. Többször hangsúlyoztam videóimban, a felvitelekben. De viszont azt is hangsúlyoztam sokszor, és néhány nappal ezelőtt is elmondtam, hogy aki a Bibliát olvassa, vágyakozzon arra, hogy ő személyesen kapjon kijelentéseket, megértéseket olvasás közben. Szó szerint, mint a gyermek, fohászkodjon az Úristenhez. Az Úristen nyissa meg az elméjét, a látását. Értse meg, mi van oda leírva. És lehetőleg tartózkodjon mindenféle vallási felekezettől. Óvakodjon attól, hogy belelocsanjon valamilyen keresztény felekezetbe. Tényleg, óvaintek mindenkit. Attól, hogy az igazságot valamilyen keresztény vagy más vallási felekezetben keresse. Mert az történik általában a vallásos mozgalmakban, hogy kiáll egy megmondó ember. És az a megmondó ember elhiteti veled, hogy ő tudja, mit ír a Biblia. Hogy ő fel van kenve, ugye fel van kenve, nem tudom én, Szent Szellemmel, mindennel, cipőkrémmel. És minden hájjal, és minden zsírral. És ő alkalmas arra, hogy számodra Istennek az üzenetét közvetítse. Ez egy istentelen kijelentés, drága barátaim. Ez a legdurvább istentelenség, amit el lehet képzelni. Mert megmondatott, hogy az Úristen személyesen mindenkinek megfelel. Mindenkinek válaszolni fog, aki őszinte szívvel keresi az igazságot. Nincs szüksége arra, hogy egy kövér pásztor, lelkész, rácsücsüljön a fejedre, befödje azt az ő fenekével, az ő hájas fenekével. Erre nincsen szükség. Persze, sajnos ezt nem mindenki fogja most megérteni, nem mindenki érti ezt így, nem mindenki ért velem egyet. Mert azok a személyek, akik a vallásosság, meg a vallásos mozgalmak kényelmét választják, azok azt tapasztalják, hogy jaj, milyen jól beszélt már megint a papbácsi. Persze, hogy jól beszélt. Az ő dolga az, hogy jól beszéljen, és a jó szövegével, az édeskés szavaival téged benne tartson a lagymatag, langyos állapotban, ahonnét sem balra, sem jobbra nem tudsz elmozdulni. Erre mondta Jézus azt, hogy aki megmarad ebben az állapotban, aki se nem forró, se nem hideg, hanem langyos, azzal nincs, amit kezdeni, még az Úristen sem. Még az ördögök sincs, amit kezdenek az olyan emberrel. Még úgymond a sötét erők számára is használhatatlan az ilyen ember. Akinek a feje be van födve egy másik emberrel, aki alárendeli az ő értelmét, az ő bölcsességét, az ő kijelentését egy másik embernek, netán egy hatalmaskodó, egy hatalmi vágyjal rendelkező embernek. Tehát aki így olvassa a Bibliát, nem fogja megérteni. Teljesen biztos. Sőt, teljesen biztos az is, hogy egy olyan készen előre legyártott megértést, vagyis értelmezést fog kapni, ami éppen abban fogja őt akadályozni, hogy megértse az igazságot, az élet lényegét. Tehát a vallások azért jöttek létre, hogy a szentíratokat, amelyek által az emberek akár megismerhetnék az igazságot, amely rávezethetné őket az igazságra, azokat úgy értelmezzék, hogy az emberek ne akarják személyesen megismerni a lényeget. Ez a lényege minden vallásos mozgalomnak, drága barátai. Aki ezt nem hiszi, meg fogja tapasztalni majd a saját életén. Amikor az évek eltelnek, jön már a halál már kopogtat, ugye, a kaszáját már ott a levegőben suhogtatja, és még semmit nem fogsz érteni az életből, az életről, semmit. Te leszel filelemmel, függőségekkel, még kéne élni, de most már nem igazán van rá erő, nincsen rá, ugye, életerő, nincsen rá egészség, és úgymond ilyen félmunkát végezve fogsz kimenni a világból. Hogy hova fogsz így menni ebben az állapotban, arról ezt inkább most nem is beszélek. Mert akkor túl hosszú lesz az a felvétel. Tehát előzetesben rövid bevezetőképp ennyit szerettem volna elmondani arról, hogy hogyan olvashatjuk, és hogyan használhatjuk a Bibliát is fel arra, hogy ráhangolódjunk az igazságra, megértsük az életnek a lényegét, az Úristennek a tervét. Mitől lesz felemelő, és mitől lesz lehúzó egy kapcsolat? Ahhoz, hogy ezt megértsük, tényleg vissza kell menni az Édenkertbe. Fontos megérteni az édenkerti történetnek a legelső mozzanatait. Amikor Ádám életében először elfordította tekintetét az igazságról, az élet forrásáról, az élő Istenről. Évának a feltetőleg gyönyörűséges testi adottságai csodálta. Elképzelhető, nem tudom, lehet, hogy nem egészen így történt. És belement az engedetlenségbe. Egész addig a pontig az élet arról szólt, hogy megszületett, ugye az ember, örök életre született, sohasem fog meghalni. Ez volt az életszerzőnek a terve. Hogy egy ilyen örökön tartó, örökös életörömben, játékban éli az életét az ember. De bőt az a hibakút, ugye nem a teremtésbe, hanem a teremtés után. Addig a pontig, amíg az első ember, Ádám, az első Ádám engedetlenségbe került, az történt, hogy a csap meg volt engedve fentről. Teljesen. És soha nem volt az elzárva. Soha, de soha nem volt elzárva a csap. Bőségesen volt, jutott mindenből. Képzeleten felül volt mindenből. Nem volt hiány. Nem volt sem szükség. Tágasság volt, nem szükség, és nem szükség. Tágasság volt a létben. Ebben a tágasságban, ebben a bőségben éltek, élvezték az életet az első emberpár. Miután elbuktak viszont, az történt, hogy Ádám a tekintetét levette az élet bőséges, kiapadhatatlan, kifogyhatatlan forrásáról, jóságos Istenről, és a lentiekre nézett, a lenti szépségre nézett, a lenti szépséget csodálta, és az bevakította őt. Testivé vált, ugye? Testivé vált. testies lett. És azáltal, hogy testies lett, süllyedni kezdett. Tudjuk, hogy az elbukás után az emberek annyira süllyedtek, hogy az örök életből lett 800-900 év. Ennyit éltek az emberek, miután halandóvá váltak. Aki ismeri a Bibliát, tudja, hogy ez így van. Képzeljük el, hogy most a mai ember, te meg én, milyen állapotban lehetünk, mennyire vagyunk eltávolodva az élet forrásától, a Teremtő Istennek az elképzelésétől, hogyha sokunknak alig futja 60-70 évre. Sokan alig érik meg a 60-70 évet is, nem vagy a 800-900-at. Tehát az elbukott ember élt 800-900 évet. Mennyire vagy te elbukva, mennyire vagyok én elbukva, hogyha azt látjuk, hogy 40-50 éves korunkban már recseg-ropog minden porcikánk, és nem győzünk szaladni tovább a mókuskerékben, esünk ki a ringből. Tehát ott tartunk, hogy az eredeti állapot szerint az ember bőségesen kapott az élet kiapadhatatlan és kifogyhatatlan forrásából, fentről, de miután elbukott, lejjebb és lejjebb került. Egyre inkább belesüllyedt a földi létbe, a megkövesedett földi létbe. És egyé vált azzal, ami bekeményedett, ami be van merevedve. Tudjuk jól, hogy az élet az mozog. Az élet az vibrál. Az élet mozgásban van. Növekedésben van. Tehát van neki egy dinamikája. Abból tudjuk, hogy valami él, hogy mozog. Legalábbis földi szemekkel, ugye, azt mondhatjuk, hogy ami él, az mozog, növekszik, hajlékony, rugalmas, táncol. Ez az élet. A betonfalak, a háznak a betonfalai nem élnek. Merevek, hidegek, kemények. Ebbe az állapotba süllyed bele az ember. És hogy igazából, mint tudjuk, az első emberpárt ebbe az állapotba az engedetlenség vitte bele. Ugye, hogy ettek a jó és a rossz tudásának a fájáról, amiről Isten megtiltotta, hogy egyenek. Ugyanezt történik most is a párkapcsolatokban, a házasságokban. A férfi és a nő ahelyett, hogy az életben, az élet örömben folyton megújulna, folyton átalakulna, úgymond, élvezni azt. Élvezni az élet kimeríthetetlen örömeit. Ehelyett az történik, hogy egymást lelakják szó szerint, mint ahogy a katona lejárja a bakkancsot, ugye? A sok gyaloglás miatt a bakkancs teljesen elkopik. Ugyanígy koptatja egymást a férfi és a nő. És a két barát egymást szó szerint lelakják. Lehúzzák egymást. Annélkül sokszor, hogy tudnának arról, hogy mit tesznek. Minek köszönhető ez? Mitől lesz felemelő, és mitől lesz lehúzó egy kapcsolat, egy párkapcsolat? Nyilván a legegyszerűbb válasz el a kérdésre az, hogy hát az a kapcsolat, amelyiken áldás van, az felemelő. Az a kapcsolat, amelyiken nincs áldás, ugye azon nyilván átok van, mert csak ez a két lehetőség van, nincsen középút. Valaki azt hiszi, hogy van középút, az áltatja magát, teljesen biztos. Az a kapcsolat, amelyeken nincsen áldás, átok van, az ugye az lefelé megy. De viszont ugye, hogyha ezt én kijelentem, ezzel még a legtöbb embernek, legtöbb hallgatónak semmit nem mondtam. Nem mondtam el, hogy igen, de ez konkrétan mit jelent? Konkrétan. Mitől válik felemelővé, és mitől válik lehúzóvá kapcsolat? mitől van áldási kapcsolatban. Nyilván akkor van áldási kapcsolatban, amikor az ember rendben van. Rendben van. Magyarul. Ismeri az élet rendjét, az élet törvényeit, és azt szerint mozog, azt szerint cselekszik, azt szerint lép kapcsolatba embertársaival. Az ellenkező neműekkel, és az azonos neműekkel. Itt nem feltétlenül szexuális kapcsolatra gondoltam, remélem, hogy mindenki érti ezt. Tehát, hogyha én ismerem az életnek a rendjét, és azt szerint lépek kapcsolatba embertársaimmal, akkor az a kapcsolat felemelő lesz. Rendes kapcsolat lesz. Rendes kapcsolatom lesz. A rendes kapcsolat az élet rendje szerinti kapcsolat. Felemelő, drága barátaim. Megy vissza azon állapot felé, ahonnét az első ember pár, úgymond, eltévedett. A rendes kapcsolat visszaviszi a kapcsolódó feleket abba az állapotba, ahonnét az első emberpár eltévedett. Ahhoz, hogy tud elképzelni, hogy te miről is van szó ebben a felvételben, én próbálok a lehető legegyszerűbben fogalmazni, de ennek ellenére én tudom, hogy nem mindenki fogja megérteni. Nem tudok úgy fogalmazni, hogy mindenki megértse. Tényleg, csak azt tudom mondani, akit igazán érdekel a megoldás, mondjam azt, az igazság, az személyesen éhezze azt, személyesen forduljon Istenhez, személyesen kérjen kijelentéseket, és olvassa a Bibliát. Nagyon hasznos eszköz. Próbál meg elképzelni azt, vagyis talán nem kell elképzeld, mert találkoztál már avval az érzéssel, hogy jó kedvel adnál valakinek valamit. Segíteni akarsz te. Jó kedvel. De valamiért az a segítség már az első, már a szándéktól, szándék pillanatában elbukott. Valamiért. Valamilyen oknál fogva. Adsz, de amikor adsz, akkor érzed azt, hogy lemerülsz. Lemerülsz. Mitől lehet az, hogy adsz és lemerülsz? Nincs utánpótlás. Nem vagy rendben. Nem vagy rendben. Nem vagy benne az életnek a rendjében. Biztos találkoztál az érzéssel is, hogy úgy adtál, hogy te magad feltöltöttél tőle. Tehát megteltél élettel, holott te adtál, elvileg fogyott tőled az élet, vagy az a bőség, úgymond, fogyatkozott, de mégis erőben voltál. Mi a különbség a két adás között? Mi lehetett a különbség a két adás között? Hogy van az, hogy egyik adás alkalmával felteltél, még jobban felteltél, és a másik adás alkalmával lemerültél? Ádám, amikor úgymond elfordult Istentől, és Évához fordult, őt választotta, akkor azt csinálta, hogy a neki megadatott életerőt, mondjam azt, energiát, odaadta Évának. De Éva, mivel lefelé nézett, a földre nézett, az anyagiakra nézett, Éva azt az erőt, amit Ádámtól kapott, azt a támogatást, belevezette a földbe. Hangsúlyozom. Éva megszerette a földit. A megkeményedettet, ugye? Ami kővé dermedt. Egy előző videóban szó volt arról, hogy egy korábbi videóban egészen pontosan szó volt arról, hogy mi a sátán a valódi jelentése. És elmondtuk azt, hogy a sátának a valódi jelentése az, hogy az ember testi, a testivé válás, a testiség, az anyagiasság, az anyagiság, az maga a sátán, drága barátom. Az maga a sátán. Abban a videóban szépen ki van fejtve lépésről lépésre. Bárki megértheti, hogy a sátán az nem egy ilyen röpködő valami fekete szellem, futkorászik a levegőben, hanem van egy jelentés, ez itt mind hangsúlyozom, hogy hagyjátok a babonákat, a valácskot, nyomás ki onnét. Aki élni akar, meneküljön mindenféle vallásból. Ezt tudom mondani, tényleg. Legjobb indulattal, legjobb szándékkal, hogy aki élni akar és meg szeretné ismerni az igazságot, meg szeretne szabadulni az igazság által, meneküljön mindenféle vallásos mozgalomból, a hagyományokból, minden onnét, és fohászkodjon az igazság felé, ragaszkodjon ahhoz. Tehát amikor Ádám odaadta a, ugye jót a donor, és Éva volt a, aki fogadta azt. Igen ám, de mivel Éva levette a tekintetét az égiekről, az égiről, a mennyeiről, és a földire nézett, akkor ő azt az energiát, azt az életerőt, amit kapott Ádámtól, belevezette a földbe, mint egy villámhárító. Aki ért az elektromossághoz, tudja azt, hogy minden elektromos házadban van egy harmadik szál is, az a földelés. Hogyha a készülék zárlatos, akkor a földelésen keresztül az áramat levezeti a, ugye, szó szerint a földbe, és ekképp a készülék nem válik, nem lesz életveszélyes a felhasználó számára. Az Édenkertben megtörtént az első földelés. Az, hogy az Ádámnak az életerejét Éva belevezette a földbe. Arról is volt már szó korábban, hogy miért éppen kígyó? Miért van kígyóval szimbolizálva a kísértő? Miért nem zsiráffal például? Azt hiszem ez a legjobb hasonlat. Legkontrasztosabb hasonlat. A zsiráf milyen? Hát magas. Magasan hordja a fejét. A kígyóval szemben, ami ugye a teljes testével, a testének az egész teljes hosszával földhöz van tapadva, földhöz van ragadva. Ez a kígyó, ugye? Ez a kígyó. Évát és Éván keresztül Ádámot a földhöz ragadtság, a földhöz tapadtság kísértette meg. És azóta is, én például most itt vagyok a város fölött, látom az egész várost, szinte ilyen madártávlatból. Azóta is az történik, hogy az Éva elképzeli, hogy hogyan is kéne élni. És Ádám az életének az energiáját odaadja Évának. Éva felépíti az újabb emeletet, felépíteti Ádámmal gyakorlatilag. Tehát Éva elképzeli, hogy kinézen egy ház, egy otthon, amelyikben elfér egy, mit tudom, egy háromszemélyes család, ötszemélyes család. És azokért a juttatásokért, amelyeket ad, kínál Éva Ádámnak, Ádám teljesíti az Éva kívánságát. Egész pontosan nem is az Éva kívánságát, hanem a kígyó kívánságát. Még pontosabban fogalmazva, a földhöz ragadtság, a testiség, az anyagiság kívánságát. És akkor Ádám érzi azt, hogy hű, pedig az elején nagyon jó volt minden, jó volt a nász éjszaka, meg a honeymoon, ugye a, hogy hívják a mézesetek. Minden olyan szép volt, minden olyan jó volt. A szerelem nagyon jó volt, ugye. A szeretkezés, minden olyan jó volt. Hogy létezik az, hogy most úgy érzi, hogy le van merülve. el van menve az illetkedve Ádámnak. Mitől van ez? Nem érti Ádám. Az Ádámok nem értik egész pontosan, drága barátom. Mert minden férfi egy ilyen Ádám, aki ezt a játszmát úgymond játsza most éppen valamelyik Évával. Minden férfi egy ilyen Ádám. Nem érti, hogy miért van lemerülve, miért nincs öröme, miért kell még maszturbálni is a szex mellett, miért van szükség olyan sok szenvedélyre, olyan sok testi szenvedélyre, olyan sok örömforrásra, miért van szükség olyan sok alkoholra például, és más ilyen földi örömökre. Azért, mert nem is tudja ő, hogy mi volna, vagy hol található az igazi öröm forrása. Nem is kíváncsi ő már rá. Nem is kíváncsi arra, hogy hogyan történhetett az, hogy minden a jól indult, de mégis olyan rosszul folytatódik. Nem is kíváncsi erre. És már bevásárolt mindenből, lenkei vitaminokból, aloe verából, meg mindenből, és megad mindent magának. Megvesz mindent, amire szüksége van, amire úgy gondolja szüksége van, és mégsem boldog. Miért? Azért, mert ő le van földelve, drága barátom, le van földelve. Szerintem még ebben a formában talán még soha nem is hallottad a teremtés, az elbukott világnak a lényegét, hogy igazából az emberek között minden emberi kapcsolatban, hangsúlyozom, nem csupán párkapcsolatban, nem csupán házasságban, hanem minden emberi kapcsolatban két lehetőség van. A kapcsolat úgy mindenestől úgy, ahogy van, vagy emelkedik, vagy süllyed. Csak két út van, középút nincsen. Az hiszi, hogy van középút, aki belement ebbe a misztikus buddhizmusba. Az arany középút, ilyen nincs. Ez csak azt hiszi el, aki tényleg nagyon távol áll attól, hogy valaha is megértse az életnek a lényegét, és megmeneküljön az ő lelke. Tehát minden kapcsolatban, minden kapcsolódásban vagy emelkedés van, vagy süllyedés. Egy kapcsolat vagy felemelő, vagy lehúzó. Annak függvényében, hogy abban a kapcsolatban földelés van, vagy mondjam azt, egelés. Új szavakat találunk itten közben. De gondolom, hogy a lényeg érthető, hogy földelés, egelés, tehát a kapcsolat vagy felfelé, vagy lefelé tart. Amennyiben nem veszi tudomásul Ádám, az Ádámok, nem veszi tudomásul azt, hogy már pedig létezik földelés. Létezik az a jelenség, hogy az életerő, az élet forrásából fakadó, kifogyhatatlan életerő belemelt a földbe fölöslegesen. Az, hogy miért fölöslegesen, azt tudjuk, hogy az nyilvánvaló mindenki számára szerintem. Azért fölöslegesen, mert hogyha megnézel azt, hogy van neked egy hatszobás házat, hatalmas házat, megnézed azt, hogy az a ház mennyi erőt, mennyi figyelmet, mennyi energiát igényel ahhoz, hogy fennmaradjon. És végül csak a földben köt ki. Csak a földben megy vissza. Akkor teljesen egyértelművé válik, hogy igen, tehát az a ház a te életerődből marad fenn. Az ember az élet erejét a halott dolgok fenntartására fordítja. Ekképp. Tudom, ez most egy picit filozófikusan hangzik. Nem tudom másképp mondani. Ez az igazság. Nem tudom másképp mondani. De hiszem, hogy aki megértheti, meg is érti a lényeget. Hogy hogyan történik a földelés emberi kapcsolatokban, házasságban, baráti kapcsolatokban. Ezért is javasoltam, hogy aki szeretne egy tágosabb rálátást kapni erre a témára, szeretném megérteni, ez hogyan működik. Olvassa el a kiáltószó.hu oldalon az Isten rend élete és szereleme játékos magyarsággal című bejegyzést. Az, hogy a kapcsolat mitől lehet lehúzó, az ugye látta mindenki, hallhatta most mindenki. Attól lehúzó a kapcsolat, hogy az egyik fél, hanem mind a kettő, tudatlanul mondjam azt az Isten kegyelmét, az Istentől kapott életerőt folyamatosan beleöli a halott anyagba. Leföldelik Istent. És Isten azt mondja, hogy hello, ez nem jó dolog, tehát én az életerőt én nem arra adom, hogy ti lefelé menjetek fele, a pokol felé, lejjebb is, még lejjebb, hanem arra adom, hogy feljöjjetek hozzám vele. Az ember a kegyelmet arra kapja, a levegőt, az oxigént, mindent arra kap, alapjában véve, hogy azt felfelé használja, nem lehasználja, leélje, lelakja, hanem felhasználja, a felfelé haladásra használja. Az egész evangélium erről szól, drága barátaim. De aki majd Isten kegyelméből kap egy olyan érintést, elhívást, hogy elolvassa az evangéliumot, mert az igazság az, hogy elhívás nélkül az evangéliumot elolvasni szinte fölösleges. Úgy sem fog senki megérteni belőle semmit. Ezt még Einstein maga is elmondta. Ugye, ő is beszélt erről, Einstein, ő elmondta, hogy ő érezte Istennek a jelenlétét, amikor olvasta az evangéliumot. De Jézus elmondja azt, hogy csak az fogja megérteni az evangéliumot, aki gyermekké válik. Na, aki majd gyermekké válik, gyermekké tud valamiképp válni, nem tudom, hogy, Isten tudja, hogy. Mert különböző embereknek különböző hatásokra van szükségük ahhoz, hogy gyermekké váljanak. Sajnos valakinek egy súlyos traumára, tragédiára, betegségre van szüksége, másnak csupán egy ölelése van szüksége. Nagyon különbözőek vagyunk. Mindenkinek más-más hatású, más-más hatásokra is, tehát más-más intenzitású hatásokra van szüksége ahhoz, hogy gyermekké váljon. És akkor az ember gyermekké válik, akkor megérti az evangéliumot és a Bibliát is. De a vallás egészen biztos, hogy nem segít senkinek. Oké. Tehát azt mondtam, ugye, hogy ott tartottam egy zárójel előtt, hogy aki olvassa majd az evangéliumot is, megkapja az elhívást rám, meg fogja érteni, hogy mit jelent a földelés, és mit jelent az emelkedés. Az, hogy hogyan megy bele az ember a földbe, ki a temetőbe, szisztematikusan, hogyan éli le az életét, lelakja az életét az ember gyakorlatilag. Nem csupán lelakja, tehát elpazarolja, eltékozolja. A tékozló fiú esete egyértelműen erről szól, hogy az ember a kegyelmet, az életerőt elpazarolta teljesen fölösleges dolgokra, rothadó, mulandó dolgokra pazarolta az életerőt. Ez a tékozló fiúnak a története. Tehát az, hogy hogyan lehet, hogy mitől lesz egy kapcsolat lehúzó, úgymond földbe vezeti, azt elmondtuk. Mitől lesz a kapcsolat felemelő? Mitől lehet egy kapcsolat baráti, vagy házasság, ugye? Baráti kapcsolat, vagy pedig házasság. Mitől lehet felemelő? Próbálj meg elképzelni azt, hogy Ádám megérti azt, hogy mekkorát tévedett a tökéletességben. Ugye az édenkerti, az Édenben gyakorlatilag. Megérti és belátja, hogy tévedett. Belátja, hogy ő nem Évára kellett volna figyeljen. Nem kellett volna belemenjen az Éva játszmájába, hanem azt kellett volna mondja, hogy Éva, ne ragudjál. Nagyon szép vagy, csinos vagy, szép a feneket, szép a mosolyod, a kebleid, meg minden, aranyos vagy, jó vagy az ágyban, feltétlenül akkor még ágy sem volt. De viszont ebbe a játszmába én nem megyek bele. Annyit nekem nem ér a te bájot, a te mosolyod, meg a te szépséget, annyit nem ér számomra, hogy megtagadjam Istent miattad. Amikor Ádám belátta ezt, akkor azt mondja, hogy Éva, ne haragudjál, én ezt tovább nem csinálom veled. Én kudarcot vallok előtted, és Isten előtt elmondom azt, hogy tévedtem. Istenem, könyörülj rajtam. És azt mondta az Úristen, hogy persze, hát mindenképet. Ezt is mondtam neked, hogy hogyha majd visszafordulsz hozzám, belátod azt, hogy tévedtél, visszaveszlek, újból gyermek lehetsz előttem. És akkor Éva mit fog csinálni? Fel fog lázadni. Hát de Ádám, hát ezt hogy képzeled? Hát te hogy képzeled, hogy csak úgy itt hagysz? Azok után, amit adtam én neked. Hogy a múlt éjjel is olyan jó volt a szerelem, ugye, az ágyban. Megadtam mindent neked, amit kívántál. Gyermeket szültem neked, meg mindent. Vettünk kicsi kutyát, meg új autót, meg mit tudom én mit, megkaptál mindent. Hogy képzeled ezt? Éva, ne haragudjál, én most nem tudom elmondani. Egyszerűen azt érzem, hogy ami felé mi mostan ketten haladunk, az maga halál. Én tovább nem mehetek veled. Én örülnék, ha te is irányt váltanál mostan velem, és velem jönnél vissza az Édenbe, vissza a gyermeki állapotba. De hogyha nem jössz, nekem akkor is vissza kell fordulni, vissza kell nekem akkor is térni abba az állapotba, ahonnét eltévejettünk mi ketten. Ha megjössz, akkor örömmel megfogom a kezed, és ketten fogunk visszamenni, úgy, ahogy kijöttünk az idenkerti állapotból. Éva egy darabig cirkuszol Ádámmal, fenyegeti, zsarolja, nem lesz több szex, ugye, nem lesz több közös filmezés, meg kerti parti, meg flekkenezés. Darabig zsarolja Ádámot, Éva. De viszont megtörténhet az, sőt, meg is történt, nagyon sok Évával már, és mi nagyon sok Évával meg fog történni, hogyha Isten kegyelmes. Hogy belátja, hogy te, Ádám, az igazság az, hogy tényleg tévedtem. Én voltam a buta. Én voltam a buta. Bocsássál meg nekem. Az Úristennek a kegyelmét is kérem. Neki is belátom, hogy tévedtem. Nem kell, hogy a kígyóval közösüljek. A kígyóval vállaljak közösséget. Amikor nekem megvolt a lehetőségem arra, hogy a tökéletességgel vállalja közösséget. Belátja Éva is, nagy nehezen. És mind a ketten, ugye ketten egymás mellett, a legjobb esetben, de sajnos ez nem mindig így van. Tehát erre nincs garancia, megmondom őszintén. Nincs arra garancia, hogy Éva is be fogja látni azt, hogy tévedett. Ezért mondja azt Jézus, hogy egy öttagú csátban kettő lesz három ellen, és három kettő ellen. Tehát, hogyha az igazságnak a szele bemegy egy családba, ott háború lesz, mindenek előtt. És csak utána lesz béke, miután az igazság szétterjedt abban a házban. És átitatott mindent, ami mozog, minden létezőt. De, hogyha az igazság ment be egy házba, egy családba, és nem a vallás, tehát nem sátán, nem a keresztény sátán, vagy a hindu sátán, hanem az igazság ment be családba, akkor teljesen biztos, hogy az első lépésekben háborúk lesznek az első napokban. Aki azt mondja, hogy megismerték az igazságot, vagy Istent, akár Jézust, és olyan béke van az ő életükben, már első perctől, az ember teljesen biztos lett abban, szinte teljesen biztos lett abban, hogy ő nem az Istent ismerte, meg nem Isten kegyelmét, nem Krisztust, nem Jézust, hanem egy vallásos szellemiséggel átitatott maszlagot. Mert az igazság az botrány, drága barátaim. Az igazság botrány. Na de mindegy, most erről ne beszéljünk, mert akkor hónap reggelig kell folytassuk ezt a videót, ezt a felvételt. Ott tartunk, hogy Éva is nagy nehezen belátta, hogy tévedett. Sírva, térden állva, megbánta a tévedését. Őszintén megbánta. Azt mondta, hogy Istenem, tégy engemet is gyermekké. Fogadjál vissza engemet is, mint Ádámot. És hogyha ez megtörténik, ez a visszafogadás, a tékozló kislánynak a hazaérkezése, akkor a helyzet a következő, körülbelül. Az történik, hogy már nincsen meg az az átok, ami az édenkertből kijövés alkalmával az édenkerti állapotnak az elhagyása után kapott az emberiség. Az, hogy Ádám uralkodik Éván, és Évának a bokáját, a kigyó mardossa, ugye? Ezáltal azt mondta Isten, hogy kínok között fog szülni gyermeket, és ennek ellenére te még továbbra is fogsz epekedni a te fiad után. Továbbra is fogod kívánni őt. És nyomorúságos lesz az élet számotokra. Mert nektek nem tetszett az én kegyelmem, az én szeretetem. Nektek jobban tetszett a kígyóval való közösségvállalás. Tehát megszűnik az átok, ez az átok. A férfi nem kell tovább uralkodjon, tehát nem kell többi uralkodjon a nőn. Mint ahogy ez ugye durván körvonalazódik a muzulmán világban. A muzulmán világban egyértelműen az látszik, hogy ott van az ember, ugye, és a nő, tehát a férfi és a nő, az átok alatt, a nő már porig van alázva, fájdalommal szüli a gyermekét, epekedik a férje után, fél is tőle, a férfi uralkodik fölötte. Talpig feketében van, el van takarva minden porcikája, és így érik az életüket. Ezt hiszik ők életnek. Nem tudják, ők már el is felejtették, hogy mi az, hogy mennyország. Mi az, hogy édenkerti állapot. Mi az, melyik az az élet terv, mondjam azt, amit Isten elképzelt az emberek számára. De ugye a kegyelem arról szól, hogy a férfi és a nő visszamehet abba az állapotba, ahol volt az Édenben. És nagy valaki ebből azt írtse, hogy akkor most visszamegyünk, és akkor minden oké lesz, tehát még inkább meggazdagodunk, hanem épp ellenkezőleg. Aki megértette az evangéliumot, tudja, hogy aki igazságban van, nemhogy nem gyarapszik, úgymond testiekben, földiekben, hanem apad. Mert az új értékrend szerint, amit ő kap Istentől, az ember, amit kap Istentől, nem vágyik ő már az anyagi dolgokra. Nem akar semmiképp sem halmozni. Nem akar testi dolgokra vágyni, tehát nem akar testi dolgokért küzdeni, harcolni. Hanem megismeri azt, amiről Pál azt mondja, hogy Isten országa. És úgy fogalmazza, hogy az Isten országa nem evés, nem ivás. Tehát nem testi gyönyör, egy szóval, hanem igazság, békesség és szent lélek által való öröm. Ezt mondja Pál. És amikor megismeri az Ádám és az Éva ezt az állapotot, akkor az történik, hogy mind a kettő egyenes adásban kapja a kegyelmet. Azt a bőséget, azt az életerőt, amely felemeli, nem földbe döngöli, nem eltemeti, nem lehúzza, hanem felemeli őt. És a két személy között, de nem csupán a két személy között, hanem több ember között történik egy ilyen finom áramlás. Próbál meg így elképzelni ezt ilyen fény sugarakkal. Tudom, hogy most itt néhány ember szóval gondolom, hogy miféle misztikus elképzelés ez. Én azért mondom ezt, hogy próbál meg elképzelni fény sugarakkal, hogy próbált vizualizálni körülbelül, hogy miről van szó. Hogy az ember így földi állapotában, elbukott földi állapotában, tehát vizuális. Vizuálisan tudja elképzelni a világot, és mindent, ami benne van. Próbálj meg azt elképzelni, hogy kegyelemben vagy, és szó szerint fentről jön egy hatalmas fény, ami eláraszt téged. Bőséges fény. És azt a fényt folyamatosan megosztott te embertársaiddal, a feleségeddel, a férjeddel. De viszont neki is jön a fény. Történik egy ilyen kölcsönös áramlás, egy ilyen körforgás volna, hogy jön fentről a fény. Persze ez csak, hogy mondjam, ne szó szerint vett, amit mondok, hanem jelképesen. hogy a férfit áthatja az életvilágosság, ami fentről jön, az átmegy a nőbe, a nőből az megint felmegy, és így jön le, át a nőnek, és fel. És átmossa őket, és felemeli őket. Nem az történik, hogy jön a világosság Ádámnak, Ádám odaadja Évának, és Éva belevezeti a földbe, a Seolba, a pokolba, a Seholba, ugye? Ez történik a világban, a világi kapcsolatokban. Nem értik, hogy miért egyre több vitaminra van szükség, egyre több gyógyszerre van szükség. És semmi nem változik, sőt romlik. És amikor ez megtörténik az Ádámmal, az Ádámokkal, a férfiakkal, ez a kegyelem kapás, mondjam azt, kegyelem vétel, akkor érzik azt, hogy annyira meg vannak telve vele, hogy azt örömmel megosztják Évával, Karcsival, Jóskával, az összes többi Ádámmal. Mert aki kap ebből a kegyelemből, ebből a isteni erőből, mondjam azt, abban a személlyel megtörténhet az, hogy ő is kizökken az ébrenalvás állapotából. Kizökken a mókos kerékből, vagy abból a kerékvágásból, ami egyenesen a temetőbe viszi őt, és a pokolba, persze a lelkét. Tehát Ádám, amikor visszatér az atyához, a tékozló fiú, akkor újból kapcsolatba kerül a kifogyhatatlan bőséggel, kiapathatatlan bőséggel, amiben volt az első emberpár. És ő érzi azt, hogy neki azt meg kell osztania, először Évával, és összes szomszédjával, barátjával és ellenségével. De viszont lesz, aki annyira bele van már ragadva, annyira le van földelve, annyira földi, hogy egyszerűen nem képes venni ezt a kegyelmet, ezt az erőt, mondjam azt, amit a tékozló fiú, ugye az Ádám, aki visszament az atyához, kínál számára. És ilyenkor Ádám is érzi azt, hogy nincs értelme vele a személlyel beszélni, nincs értelme vele kommunikálni egyszerűen. Túlságosan meg van kötözve. Ha kap is valamit, ő attól feltöltődik. Tegyük fel, valakit megvigasztalsz. Az a személy feltöltődik, de megy vissza a kocsmába. Megy vissza a földi dolgokba. És azt a finom erőt, azt a finom eredet, amit kapott tőled, ő leföldeli, belevezeti a földbe. És akkor azt mondja az Úr, ugye, jelképesen mondom ezt, nem kell így teljesen szó szerint venni, csak hogy nagyjából tudjuk elképzelni, miről van szó. Itt a földön, az elbukott földi világban. Azt mondja az Úr, hogy te, Ádám, figyelcsk meg, Zsiga nem akarja fogadni ezt. Hagyd a fenébe, ne foglalkozz mostan vele. Lehet, hogy még jobban meg kell ütközzön, még jobban össze kell törjön ahhoz, hogy befogadó legyen. Be kell üsse a fejét, be kell törje a kemény fejét, és akkor majd talán később befogadó lesz. Ne erőltest, ne foglalkozz Zsigával. De Ádám, nem, már pedig Zsiga nekem a legjobb barátom, én őt mindenképp megmentem, meg akarom őt menteni. És akkor az történik, hogy Ádám egy olyan személyre pazarolja Isten kegyelmét, aki, mondjam azt, hogy nem méltó rá. Tehát aki egyenesen beleviszi azt a temetőbe, bele a gödörbe, fekete lyukba, kocsmába, italozásba, paráznaságba, hazugságba, tolvajlásba. És akkor mivel Ádám a tékozó fiú nem volt úgymond engedelmes, az történik, hogy a kegyelem fölötte is a kegyelemnek a csapja kezd elzárulni. Hogy Ádám visszajöttél hozzám, én adtam neked, de te pazarolsz. Pazarolsz. Nem vagy figyelmes, nem vagy engedelmes. Nem veszed észre, hogy zsigának nincs erre szüksége. Őt nem érdekli ez. Oda mész hozzá, tukmálod neki az igazságot, de őt nem érdekli csak a jacuzzi, a csajok, az italozás és a dorbizolás. Ekképp Ádámtól is elvitetik a kegyelem. És az történik, hogy ez a kapcsolat ugye lehúzó lesz újból. Nem felemelő, hanem lehúzó. Ádám is menjen visszafelé, zsigával ketten, kocsmában, süllyednek visszafelé. Nem tudom, mennyire tudtam ezt így egyszerű emberi szavakkal szemléltetni, hogy hogyan működik az élet, a kegyelem. Ha valaki azt gondolja, hogy mit tudom, hogy ez ilyen misztikus tanítás, hogy ez ilyen, mondjam azt, antikrisztusi vagy ördögi, mert már annyi mindent hordtak rám, hogy nem győzök csodálkozni azon, hogy az ember mennyire kreatív. A babonával megkötözött ember mennyire kreatív. Hogy ördög van bennem, meg a sátán, meg az antikrisztus, meg nem tudom én, mi van bennem. De egyszerűen nincs, amit csinálják. Tehát sajnos azok a személyek, akiket nagyon megkötözött a vallásosság szelleme, nem tudják ezt most így megérteni. És azt gondolják, hogy amiről én beszéltem, ennek semmi köze nincs a Bibliához. De aki tényleg az igazság megismerésének az őszinte vágyával olvassa a Bibliát, meg fogja érteni a lényeget. Megérti azt, hogy Jézus miért mondta azt, hogy ne szórjátok a gyöngyeiteket a disznók elé. Mert eltapossák a gyöngyöket. És titeket is felütnek és megszaggatnak. Erről beszéltem én mostanik. Egyébként. Ha valakit érdekelni. Hogy ez az evangéliumban hol található meg ez a tanítás. Tehát egyszerűen csak arról van szó, hogy bizonyos személyek még nem méltók. Ki az, aki nem méltó? Az nem méltó, aki még nem vált gyermeké. Aki még nincsen megtörve. Ahol a talaj még nincsen fellágyítva. Ez olyan, mint amikor az ember szánt szándékkal a gabonáját betonra hinteni, betonra szórná, az aszfaltra szórná folyamatosan, meg a kövekre. Azt mondaná a termésnek, vagyis a szaratásnak az ura, hogy te, ne haragudjál, ki vagy rúgva. Tehát a gabona az nem arra van, hogy nem arra adtam a gabonát neked a magot, hogy a betonra, a kövekre, az aszfaltra szórt, hanem arra, hogy a finom, fellágyított, puha földbe szórt. Hogy az fogadjon meg, és hozzon gyümölcsöt. Ugye? Hozzon termést, elnézést. Ez a lényeg az egészben. És nyilván, hogyha az ember megértenek a lényegét, hogy hogyan működik a, mitől lesz egy kapcsolat felemelő, és mitől lehúzó. Ezt az egyszerű, mondjam azt, a bölcsességet, hogyha megérti valaki, teljesen biztos, hogy az élete is megváltozik. Teljesen átalakul az élete, és azt érzi, hogy nem kell erőlködjön. Lesznek nehézségek, persze. Jézus megmondta, hogy lesznek nehézségek. Az igazság útján járó emberek életében. De nem elhordozhatatlan nehézségek, hanem olyan nehézségek, amiket el tud hordozni, mert kapott rá erőt, kegyelmet. Nem hiába mondja azt Jézus, hogy az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges. Az ő terhe nem volt könnyű egyáltalán, mert nem sok ember tudná önként vállalni azt, hogy keresztre feszítik, megkínozzák, és megölik. Miért mondta azt, hogy az ő terhe könnyű? és az ő igája gyönyörűséges, hogy vegyük fel mi is az ő terhét, az ő igáját. Azt arra mondta, hogy arra a teherre, amit ő vállalt, arra az igára, amit ő úgymond húzott, neki volt ereje, és nem emberi ereje volt neki erre, hanem isteni ereje, Istentől való ereje. És ez az, ami nem mindegy, hogy az ember a saját erejéből, a saját erőfeszítéséből próbál valamit csinálni, húzni egy igát, emelni egy terhet, vagy pedig az élet szerzőjének az erejéből. Még csak annyit szeretnék elmondani erről, hogy erről a témáról, hogy az áttörés, amíg ami révén egy kapcsolat felemelő lesz, és nem lehúzó, sokszor kemény fájdalmak által történik meg, kemény fájdalmak révén tud megtörténni. Tehát a szülési fájdalom az mindenki, abban mindenki részesül. A nők tudják azt, hogy a szülés nem egy fájdalommentes folyamat. Aki megismerte az újjászületés kegyelmét, tudja, hogy az újjászületés az nem egy fájdalommentes folyamat. Mert az arról szól, hogy először az embernek szembesülnie kell nagyon sok tévedésével, tévesztésével, hazugságaival, bűneivel. És a szembesülés a valósággal, az nem egy fájdalommentes dolog. Nem egy fájdalommentes dolog. Aki úgy szeretne bekerülni abba az állapotba, a felemelő kapcsolatokba, akár baráti kapcsolatba, vagy párkapcsolatba, hogy a megtörés és a megtörettetés fájdalmát elutasítja, az becsapja magát. Az nincs, ahogy belekerüljön. Nincs, ahogy váltson. Nincs, ahogy átlépjen a lehúzó kapcsolatokból a felemelő kapcsolatokba. Egyszerűen lehetetlen. Kissé fáradt voltam, ezért nem tudom, mennyire tudtam érthetően beszélni és fogalmazni. De mindenképp javaslom még egyszer, hogy akit érdekel a téma, hogy ez a folyamat hogyan történik a valóságban, egy családban, egy házasságban, baráti kapcsolatban, olvassa ezt a bejegyzést a kiáltószón. kiáltószó.hu a keresőbe írja be, hogy Isten rend élete és szereleme játékos magyarsággal. Azt elolvasva meg tudja érteni, hogyan tud egy kapcsolat, egy emberi embertárs kapcsolat felfele ívelő lenni. Ahelyett, hogy lefele húzza az abban részvevő személyeket. Isten áldjon mindenkit, sziasztok!